Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének első előadásán. A Szegedi Tudományi Egyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja a kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományi Egyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönségek között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u/szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Szabó Gábor professzor urat, a Szegedi Tudományi Egyetem rektorát, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság, kedves televízió nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének nyitó előadásán. Régóta tervezem, hogy megosztom Önökkel ennek a nagy sikerű előadás sorozatnak a történetét. Gondolom sokan Önök közül is úgy vannak, mint én, hogy a heti fárasztó munka után a családi vasárnapi közös ebéd sok mindenre ad alkalmat. Néhány évvel ezelőtt, amikor indult ez az esemény sorozat, a családom dorúzsult a fülembe, elsősorban a hölgytagok, hogy legyek kedves a Mindentudás Egyeteme országos hírű sorozathoz hasonló dolgot kitalálni. Addig-addig dorúzsoltak a fülembe, amíg ráálltam, és azon szerencsés pillanat is adódott, hogy éppen abban az időben az egyetemet meglátogatta Vizél Szilveszter akadémikus úr, az MTA előző elnöke, akivel a licencvásárlásról gyorsan megegyeztünk. Így aztán a családom hölgytagjai, a szülők és a kitalálók, Rázbila rektorhelyettes úr, aki itt ül közöttünk, aki ezt az egész dolgot formába is öntötte, és Révész Balázs kommunikációs igazgatóról és csapatával közösen azóta is gondozza ezt az előadássorozatot, remélem az Önök megelégedésére. Meg kell még említenem egy másik ötletgazdát, rotarista barátomat, Bajusz Szoba kiváló plasztikai sebész barátomat, aki az előadásokért járó kreditpontot találtak, és ezt is formába öntöttük ennek. Tetszerek a gyümölcsét élvezni, remélem majd májusban. A minap viszont a újabb családi esemény kapcsán a kislányom állt elő egy újabb ötlettel, aki azt mondta, hogy apa, találj ki valamit, mert az idősebb korosztály, akinek nem volt lehetősége egyetemre járni, de tiszteli a Szegedi Tudományi Egyetemet, azt az egyetemet, ahol József Attila, Radnóti Miklós tanult, Szent György Albert Nobel-díjas tudós dolgozott, szeretnék biztos belülről is megismerni az egyetem életét. Megvan az ötlet pedig az, hogy ha kellő számú jelentkezőt találunk, és szeretném fölhasználni a televízió nyilvánosságát, az idős korosztályban mindenki helyezze be az életkort, akkor indítanánk egy civil egyetem sorozatot, indexel, vizsgával, egyetemi hallgatói státusszal, ehhez várjuk az érdeklődőket, vagy itt a József Attila Tanulmány és Információs Központ fogadó recepciós pultjánál, vagy tessenek bátran használni a rektor e-mail címét, adják meg elérhetőségüket, telefonszámukat, címüket, és adjanak ötletet. Arra gondolunk, egy olyan interaktív előadás sorozatot kezdenénk, ahol Önök is kérdeznének azoktól, az oktatóktól, akiket majd megnyerünk ennek az új kezdeményezésünknek. Napi politikáról, gazdasági krízisről, globális felmelegedésről, egészséges életmódról, korszerű mezőgazdasági termelésről, genetikailag módosított növényekről, és így tovább. Úgyhogy számos olyan téma van szerintem, ami érdekelheti Önöket, és nem akarom a nagyon negatív képet fölfesteni, de talán ne a időnként irányított kérdésekkel teli tűzdelt médiából értesüljünk bizonyos bennünket érdeklő világ megrengető dolgokról, hanem cseréljünk eszmét. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy sokan fognak jelentkezni. A mai előadáshoz kapcsolódóan tájékoztatom Önöket, hogy a Szegedi Tudományi Egyetem Az elmúlt hónapokban közel 20 milliárd forintos infrastrukturális fejlesztésre és tartalmi fejlesztésre szolgáló Európai Uniós beruházásra nyert el pályázati forrásokat. Az idén valamikor késő ősszel, kora tavasszal, késő ősszel kezdődnek ezek a beruházások. A média nagy hangsúlyt szentelt a mai előadás köré kapcsolódó történetnek, egy 100 milliárdos opcionális lehetőséget kapott a Szegedi Tudományegyetem, Szeged városa, vagy egy Európai Uniós lézerfizikához, lézertudományhoz kapcsolódó központ épüljön Szegeden. Azért mondom, hogy opcionális lehetőség, hiszen ha jól és pontosan olvassák, akkor ez egy B terve a magyar kormánynak és Magyarországnak, hogy ha és amennyiben egy másik Európai Uniós pályázaton nem sikerül nyernünk, ez a Debrecen neutronkutató, akkor a szegedi pályázat kapta meg azt a kormány döntést, amelyet ezúttal is köszönök, amely felhatalmazhatja a várost és az egyetemet egy ilyen beruházás megvalósítására. Ez elsősorban természetesen a Szegedi Tudományegyetem lézerfizikus professzornak a sikere és az eredménye. Ezúttal is gratulálok, hogy a ő világhírű teljesítményük ilyen szintre eljutott. Egyik képviselők, Szabó Gábor professzorú fog ma önöknek ezzel a nagyon hangzatos címmel tartani egy előadást. Tudományos és egyéb szempontból fogja megvilágítani ezt a bizonyos ELI projektet. Minden esetre ezúttal is köszönöm azoknak, akik részt vettek a pályázat megalkotásába. Bölcsön döntött a magyar kormány, bölcsön döntött Szeged város önkormányzata, aki egyhangulag támogatta ezt a projekt elképzelést, és külön köszönöm polgármester úrnak, akinek a lobby tevékenysége, politikai támogatottsága nélkülözhetetlen volt, hogy eljussunk eddig a pontig. Ezzel átadom a szót Szabó Gábor professzor úrnak, aki az ELI hátterét fogja megvilágítani a Mindentudás Egyeteme Szeged harmadik szemeszterének nyitó leadásán. Ehhez kívánok önöknek minden jót, szép estét, köszönöm, hogy meghallgattam.
Engedjék meg, hogy bemutassam a mai előadót. Szabó Gábor Nagykanizsán született 1954-ben. Középiskoláit, Nagykanizsán egyetemi tanulmányait Szegeden a JATÉ-n végezte, ahol 1978-ban szerzett fizikus diplomát. 1981 és 89 között vendégkutatóként összesen 4,5 évet töltött a göttingeni Max Planck intézetben, majd 1990 és 96 között vendégprofesszorként 2,5 évet a Houstoni Rice Egyetemen. 3 hónapot az Oszakai Egyetemen, 1998-ban 1 szemesztert a Jénai Egyetemen. A teravattos lézerek fejlesztésének témaköréből írt doktori értekezésével 1993-ban megszerezte a fizikai tudomány doktora címet, 1 évvel később a JATE optikai és kvantumelektronikai tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Kutató munkájának középpontjában a lézerek fejlesztése, az ultragyors spektroszkópia, valamint optikai módszerek ipari és orvosi alkalmazásainak tanulmányozása áll. Az utóbbi években érdeklődése egyre nagyobb mértékben fordult a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásai felé. Ezt jelzi egyebek mellett az, hogy munkatársaival ipari és környezetvédelmi mérésekre alkalmas, nagy érzékenységű gázanalizátorokat fejlesztett ki. Tevékenységében mindig nagy szerepet kapott az oktatás. 20 éve tart, előbb a JATÉ-n, majd annak jogutódjaként létrejött Szegedi Tudományegyetemen alap- és speciális kollégiumokat, illetve PhD kurzusokat. 1996 és 2000 között, majd 2007-től a Szegedi Tudományegyetem fizikus tanszékcsoportjának vezetője. 1993-tól 1999-ig a JATE TTK doktori tanácsának elnöke volt. 1998 és 2000 között, majd 2007-től tagja a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, a Fizikai Szakbizottság elnöke. 2000-ben kinevezték az Oktatási Minisztérium kutatásfejlesztési helyettes államtitkárának, amely funkciót 2002. júniusáig töltött be. 2003-2006 között az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára volt. 2003-ban a Magyar Innovációs Szövetség alelnökévé választották, 2007-től az elnöki tisztet tölti be. Megalakulása után 2006-ig részt vett az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságának vezetésében, először titkárként, majd elnökként. Munkáját az ELFT Schmid Rezső díjával, az MTA fizikai díjával, akadémiai díjjal, 2004-ben Gábor Dénes díjjal ismerték el. Felkérem Szabó Gábor professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, köszöntöm a televízió nézőit is. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek egy olyan című előadásra, aminek valószínűleg nem lehetett tudni, hogy mi a címe. Gondolom azért nem sokan gondolták azt, hogy a barátnőmnek a reklámozásáról fog szólni az Eli. Már csak azért is, mert csupa nagybetűvel írtam. Ugye az Eli az valóban valami olyasmi, amiről itt a rektor úr is beszélt, de nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is ez pontosan. Az Eli az egy mozaik szó. Ez egy olyan európai projekt, amelyik egyike azon 35 stratégiaiak tervezett tudományos nagyberuházásnak, amit az Európai Unió a 2015-ig terjedő időszakban megkíván valósítani. Ezen a 35-ös listán nagyon sok minden szerepel. Itt van sarkutató jégtörő hajótól, szuper csillagászati távcsőig számos beruházás. Ezek mind ilyen több százmillió eurós beruházások. Ezek között szerepel ez a beruházás is, ami tehát ugye az Extreme Light Infrastructure névre hallgat, de én azért az egyszerűség kedvéért csak szuperlézernek fogom nevezni, mert lényegében erről van szó. Persze föltetjük még egyszer, hogy mi is az az Eli. Hát erre lehet ilyen fantáziarajzokkal válaszolni. Az valami ilyenfajta központ, ami egy meglehetősen nagy épület, ez olyan futballpálya méretű épület, aminek a belsejében olyan különleges lézer van, amely különleges lézer, ehhez hasonlót most nem találunk a világon, annyira nem, hogy a most épülő lézereknél is, ha a tervek szerint készül el, akkor egy olyan ezerszer nagyobb teljesítményű lesz. Illetve, hogy ez pontosan mit fog tudni csinálni, azt azért szeretném egy kicsit persze közelebbről körbejárni. Igazából én nem arra a kérdésre szeretnék először válaszolni, hogy kell-e nekünk, Eli, hogyha a nekünk alatt mi magunkat értjük itt Szegeden. Én először azt szeretném megkérdezni hangosan és meg is válaszolni azt a kérdést, hogy kell-e a világnak az Eli. Mit hoz az Eli, mit hozhat a tudománynak? Mik azok a tervek, ami miatt érdemes lenne egy ilyen projekten 400 millió eurót költeni? Ez azért egy kicsit teljesen kihagyni a fizikát, nem tudom, én intettek attól, hogy bizonyos képleteknek a használatát, azt mellőznem, igazi képletek nem lesznek, de azért fizikáról nem lehet úgy beszélni, hogy az ember elszaladt, hogyha egy egyenlőséggel jelenik meg a képernyőn. Ugye hogyan szokás jellemezni a lézereket? Nagyon sokféleképpen lehetne jellemezni. Szempontunkból van egy nagyon fontos jellemzője a lézereknek, ez pedig az intenzitás, ami magyarul teljesítmény sűrűséget jelent. Nézzük csak meg közelebbről, hogy mi is ez. Ugye a teljesítmény, egy lézerimpulzusnak a teljesítménye, az egyszerűen a lézerimpulzusban levő energia osztva az impulzusnak az időtartamával. Az intenzitás az egy sűrűség, ami azt jelenti, hogy a teljesítményt el kell osztani a felülettel. Tulajdonképpen önkéntelenül is szoktunk azért az intenzitásra gondolni, mert amikor egy gyerek, vagy én például gyerekkoromban nagyon szerettem apámnak a nagyítójával meggyújtani faleveleket, de legjobban az indigót, mert azt lehetett a legkönnyebben meggyújtani a nap segítségével. Én akkor azt csináltam, bár ezt nem neveztem így néven, növeltem a fénynek a teljesítmény sűrűségét, mert a napfényt, azt a napfényt, ami ráesett az ekkora nagyítóra, azt egy kicsin foltba húztam össze, tehát a felületet csökkentettem, és ilyen módon növeltem meg annak a fénynek az intenzitását. Persze ez tovább ugye egyenlő, hogyha az előző összefüggés nézzük, hogy ezek szerint az energiát el kell osztani az időtartammal és a felülettel. Ez azért fontos megjegyezni, mert ez lesz az a mennyiség, amivel nagyon sok mindent jellemzünk. Érthető módon az intenzitásnak a mértékegysége az watt per négyzetcentiméter, hiszen watt a teljesítmény mértékegysége, négyzetcentiméterrel pedig a felületet mérjük. Tehát ez az a paraméter, amivel a lézereket igazából jellemezni lehet. És akkor nézzük meg azt, hogy hogyan növelhető az intenzitást. Nagyon egyszerűen. Ugye ez egy olyan tört, amiben a számlálóban az energia van, nagyobbra akarjuk vinni a tört, akkor növelni kell a számlálót, tehát növelni kell az energiát, és vagy csökkenteni az időtartamot, illetve a felületet. Tehát magyarul, ha valamilyen módon korlátokba ütközünk, akkor azzal lehet próbálkozni, hogyha például az energia mennyiségét nem tudjuk tovább növelni, akkor próbáljuk meg kis időre összezsúfolni, vagy pedig próbáljuk meg, mint ahogy a lencsével a napfényt fókuszáltam le én, kis felületre fókuszálni. És akkor hol tartunk ma? Hát például itt Szegeden van 2 teravattos lézerrendszer, itt majd meg kell szoknunk néhány ilyen kifejezést, hogy a teravatt az 10-12 watt. Hogy ez nagy vagy kicsi, ahhoz annyit tennék hozzá, hogy ma a világon működő összes elektromos erőmű teljes kapacitása az durván 2,5 teravatt. Tehát azok a lézerek, amelyek itt vannak Szegeden, azok akkora teljesítményt tudnak kibocsátani, mint a világ összes elektromos erőműve együtt. Persze, ennek az az oka, hogy nagyon rövid idő tart, amíg tart egy-egy ilyen lézerimpulzus. Ez 2 laboratórium, az egyik az a Tevati, ez a teravattos titánzafír lézerből származik, ennek a laboratóriumnak Osvai Károly kollégám a vezetője, illetve van egy HIL, ami meg a High Intensity Laser Laboratory rövidítésre hallgat, ami Szatmári professzornak a birodalma. Ez 2 komplementer lézerrendszer, mind a 2 körülbelül ilyen néhány teravattos teljesítményt tud. Ez a lézer, ez a vörös hullámos tartományban, inkább az infravörös hullámos tartományban működik, ez a lézerrendszer pedig az ultrabél tartományban. Ezzel Szeged nincs a világ élvonalába, de azért úgy jól megvagyunk, tehát számos olyan kísérletet lehet itt csinálni, ami azért a mai tudomány számára érdekes. Ahol is tart a világ? Hát a világ az most egyébként valahol a petavattos tartomány környékén tart, ugye a teravatthoz képest az még egy 1000-szer nagyobb teljesítmény. Ezeket a terapeta, most fogok mondani néhány olyan prefixumot, amit érdekes tanulni, mert a lézerfizikusok most ezzel szeretnek szórakozni. Majd a kis kitevőkkel is dolgozni, vagy negatív kitevőkkel is dolgozni fogunk később. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy ezek a lézerek, ezek mire képesek, érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a fény hogyan hat kölcsön az anyaggal. Mi történik akkor, amikor a napfény áthat az ablaküvegen? Akkor a napfény azt csinálja, azt úgy tudjuk nagyon egyszerűen elképzelni, az ablaküvegben vannak mondjuk ilyen nagy goromba atommagok, amikhez elektronok kapcsolódnak. Ezt fölfoghatjuk úgy is, mintha egy rugóval lenne odakötve az elektron. És amikor bejön egy fénysugár, akkor a fény az elektromágneses tér, az elektromos tér az szépen így megráncigálja az elektront, az elektron az úgy működik, mint egy kis antenna, és ugyanazt a fényt kibocsátja, és ez kilép az ablak másik oldalán. Ezzel nagyjából a fizikusok megvoltak 100 évig, és azt gondolták, hogy a fényanyag kölcsönhatás az így működik, körülbelül ennyit lehet tőle várni. Hozzáteszem, azt kitalálni, végig gondolni, hogy ez tényleg így működik, se volt egyszerű, de azért, ha belegondolunk, ez egy kicsit unalmas kép, és aztán nem nagyon sokára, a lézerek felfedezése után már megjelent egy újabb tartomány. Ez az a tartomány, amit nem lineáris optikának szokás nevezni. Ez valamikor a 60-as évek második felébe kezdett el kifejlődni. Én arra annak idején emlékszem, amikor a 75-ben először bementem a laborba diákkörizni, akkor az első feladatom az volt, hogy a Rubin lézernek meg kellett volna kétszerezni a frekvenciát, valamit csinálni, vagy mindjárt mondom, hogy mit, amilyen nem lineáris optika. Ami persze azért nem sikerült, mert egy leltárügyi anomália miatt volt egy olyan tartó, amit azért csináltak az idősebb kollégáim, hogy ha leltár van, akkor legyen egy kristálytartó, de abban nem kristály volt, hanem plexi. És egy 2 hetes munkával kiderült, hogy a plexivel nem lehet várat építeni. Mi is ez a nem lineáris optika? Hát a nem lineáris optika az a következőképpen működik. Ugyanarról van szó, mint az előbb, hogy van egy atomunk, amihez hozzá van kötve rugóval egy elektron, csak ezt az elektron most olyan keményen megráncigáljuk, hogy a rugó az elkezd zörögni. Az az effektus, amikor valaki egy hegedű játszik egy hangot, és nagyon rányomja a vonót, akkor olyan torz hangok hallatszanak, az azért van, mert ilyenkor a húrban megszólalnak az oktávok is. Itt ugyanezt történik, hogy olyan keményen megráncigáljuk az elektront, hogy nem csak az a frekvencia jelenik meg, ami bejött, hanem emellett megjelenik még az oktáv is. Ez egyik alapjelensége a nem lineáris optikának. Ezt ma már nagyon hétköznapinak nevezhető, Ebben a kis mutatóban is egyébként ilyen jelenség játszódik le. Ebben eredetileg egy olyan infravörös lézer van, aminek a fényét nem látnánk. Ebből úgy lesz zöld fény, hogy ez történik, hogy a nagyon erős infravörös fény olyan keményen megráncigálja a anyagban levő elektronokat, hogy megjelenik az oktáv, ugye a infravörös fénynek a fele frekvenciája, kétszeres frekvenciája, az éppen a zöld fény lesz. Ez most már azt lehet mondani, hogy a remlinális optika legalábbis az már a Spice-ban van, mint az oroszok abban a jeles filmben. De persze az elektronok még ezen túl, hogyha csak úgy a vákumban vannak, akkor hogy ott nincsen rugó, nem olyan könnyű azokkal valamit kezdeni, hogyha azt úgy megvilágítjuk, akkor nagyon sokáig igazából semmi meglepő nem történik. A vákum legalábbis első ránézésre egy elég unalmas dolognak tűnik. Majd vissza fogunk térni arra, hogy a vákum az nem is annyira unalmas, mint amennyire azt gondolhatnánk. De aztán, hogyha még tovább kínozzuk a lézereinket, és tudunk olyan teljesítmény sűrűségeket elérni, most már érdemes nézni ezt a skálát, hogy az előbb itt valahol a 10 a 9-en watt per négyzetcentiméternél voltunk, az ma már bakfitty. Ha viszont 10 a 18-on watt per négyzetcentiméter tudunk csinálni, az már elég tisztességes dolog, és ott kezdődik a relativisztikus optika. A relativisztikus optika pedig arról ösmerszik meg, hogy a vákumban levő elektront, a beérkező fény olyan keményen megráncigálja, mert ugye, hogy a fény az egy elektromos tér, az elektromos erő, ami ott a fénybe pozitív-negatív irányba változik, az nagy erőt tud, ha a fény elég intenzív, akkor nagy erőt tud kifejteni az elektronra, akkor át az elektron úgy fölgyorsul, hogy a relativitás elmélet Einstein azt mondta, hogy ha valami nagyon gyorsan mozog, majdnem fénysebességgel mozog, akkor megnő a tömege. Hát ez a fény, ez úgy megráncigálja az elektront, hogy az olyan gyorsan kezd el mozogni, hogy már megnő a tömege. És akkor elkezd egészen másképpen viselkedni. Ez a 10 a 18-on watt per négyzetcentiméter teljesítmény, ez már azért nem tréfa dolog. Ilyen teljesítményt lehetne például akkor elérni, hogyha a kedvenc kísérletemet vesszük elő. Tehát a gyerekkoromban nekem lett volna egy olyan lencsém, amivel a napról a földre érkező fényt le tudtam volna fókuszálni egy 1/10 milliméter átmérőjű foltba, akkor már nagyon híres lennék, mert gyerekkoromban tudtam volna 10 a 18-on watt per négyzetcentiméter teljesítmény sűrűséget előállítani. De azért, hogy ezt a teljesítmény sűrűséget a napfényből így lehet elérni, az azért sejtett valamit, hogy azokat a lézereket elég sokáig kell srófolgatni, amivel ezeket a sűrűségeket el lehet érni, és még messze nem értünk a sztorinak a végére, mert most jön igazából a csattanó, most jutottunk oda, amit az ELI megcéloz. Az ELI-ben a megcélzott teljesítmény sűrűség, intenzitás az a 10 a 25-en watt per négyzetcentiméter környékére esik. Ez már egy olyan érték, ezt igazából nem tudtam illusztrálni, ezért csak egy idézetet vettem. A Nature nevű nagyon nagy tekintélyű tudományos folyóiratnak a 2007-es számában az ELI-ről volt egy szerkesztőségi cikk, amiben ez a mondat szerepelt. Tehát a fizikusok olyan lézerek építését tervezik, amelyek képesek lesznek arra, hogy széttépjék a tér és idő szövetét. Hogy ez pontosan mit jelent, ezt valószínűleg nem tudja a terembe senki, engem is beleértve, de nagyon szépen hangzik. Azért, hogy mire lesz képes az ELI, még a téridővel kapcsolatban is, arra még azért a végén vissza fogok térni. Tehát, amiről beszélünk, az egy olyan lézerrendszer, amelyik, és ez az, amit nem, tehát ez a 10 a 25-en watt per négyzetcentiméteres tartomány, ez az, amiről beszéltem, hogy most olyan 10 a 21-en watt per négyzetcentiméter körüli értékeket lehet elérni, ennél még egy nagyságrenddel nagyobb lézerek épülőben vannak, de az ELI az körülbelül 1000-szeresen múlja felül, ha a tervek szerint elkészül, mindazt, ami most van, meg amit a közeljövőre terveznek. És akkor hogy is néz ki ez az ELI? Hát ezt az előző épületekből elővettem újra ezt a rajzot. Ugye itt van valami monumentális lézer, és itt a különböző oldal csarnokokban folynak különböző típusú kísérletek. Ez egyébként az a négy nagy tudományterület, amely négy nagy tudományterületen az ELI segítségével kísérleteket lehet végezni. Hát nézzük akkor össze ezt a furcsa nevű kis kamrát itt a ficakba. Ez az Atto Science. Az Atto Science maga némi magyarázatra szorul, mert ez nem azt jelenti, hogy ez attól science, mert mi csináljuk, hanem ez egy más, ez megint egy prefixumot takar, ez az attosekundumról kapta a nevét, mindjárt meglátjuk, hogy miért. Az egész mögött egy nagyon alapvető gondolat áll, ez pedig az, hogy szükségünk van időbeli feloldásra, de miért is? Hát erre egy nagyon egyszerű példa. Tessék elképzelni azt, hogy a rúdugrást csak úgy tudjuk figyelni, hogy van egy olyan fényképezőgépünk, amelyik egy szekundumos idővel exponál. Akkor valószínűleg a rúdugrás a világ legunalmasabb sportja, mert kétfajta képet látunk. Egyrészt azt látjuk, hogy a pasas így fogja a rúdját, és valamihez készül, utána elmosódik minden, és azt látjuk, hogy fekszik a szivacson. Mert ami közben van, azt nem tudjuk fölbontani, az elmozdul, az elkenődik a képen. Ezt, ami a rúdugrásban az érdekes, ezt csak olyan fényképezőgéppel tudjuk lefényképezni, amelyik a másodperc tört része alatt rögzít egy képet. Hát ilyen másodperces fényképezőgépünk van nekünk a természet igazi folyamataival kapcsolatban, és nagyon fontos lenne, hogy nagyon rövid fényimpulzusokkal, mint vakuval tudjunk csinálni az elemi folyamatokról felvételeket, és meg tudjuk mondani azt, hogy egy molekulán belül például miféle rúdugrás történik. Ez a történet, ez elég régi időkre nyúlik vissza, és tulajdonképpen az első eredményeket, első igazán nagy átütést, áttörést a femtoszekundumos lézerek hozták. Ugye most a kis kitevőkkel, vagy a negatív kitevőkkel kezdünk egy kicsit dobálózni. Egy femtoszekundum az 10-15-en szekundum. Hát egy femtoszekundum alatt a fényről tudjuk azt, hogy olyan nagy a fénysebesség, hogy egy másodperc alatt a fény körülbelül 7,5-szer kerülné meg az egyenlítő körül a Földet. Egy femtoszekundum alatt a fény az körülbelül 4 mikron, vagy 3 mikron, 300 nanométer tesz meg. Hát ugye a 3 mikron az nagyon kis távolság, egy hajszál, egy európai hajszál az olyan 20 mikron körül van, tehát a 3 mikron az ennek nagyon csak a tört része. Az a fény, amelyiknek egy másodperc elég arra, hogy körbejárja 7-szer a Földet, az ennyi idő alatt összesen csak ekkora távolságot tud megtenni. Ez a tématerület, ez valóban sikeres volt. Itt arról volt szó, hogy ilyen femtoszekundumos impulzusokkal tulajdonképpen le lehetett fényképezni azt, ahogy a molekulák belsejében a mozgások történnek. Magunk is foglalkoztunk ilyennel, még egy mellékágával ennek, az a kvantumkontroll volt. Itt meg azt csináltuk, hogy a nagyon rövid impulzusok segítségével próbáltuk a kémiai reakciókat befolyásolni, nem csak hogy befolyásolni, hanem egyszerűen, ahogy mi ezt mondtuk, táncolni tanítjuk a molekulákat, tehát arra rávenne a molekulát, hogy pontosan azt csinálja, amit mi akarunk, és nem azt, amit az utóbbi néhány százmillió évben általában csinált, amíg nem találkozott a lézerekkel. De hát itt se állt meg a tudomány, mert a 2001-es évben egy kiváló magyar lézerfizikus, Krausz Ferenc, aki ez időtájt még a Bécsi Egyetemen volt, de időközben a Gárhingi Max Planck Intézetnek az igazgatója, közölt egy módszert, amiben még tovább ment a rövidítésben, attoszekundumos impulzust állított elő, ez pedig az attoszekundum, az pedig már 10-18-on szekundum. Ez körülbelül annak felel meg, nagyjából 100 attoszekundum, ha elképzelnénk a hidrogénatomot, mint ahogy a szokás elképzelni, hogy van egy göbecs, ami körül az elektron kering, az elektronok keringési ideje az durván 100 attoszekundum, tehát ez a időbeli felbontás, ez már az elektronoknak a mozgásának a vizsgálatára elegendő, és ez tulajdonképpen ebben nagyon érdekes, és ezért lenne fontos, hogy az ELI megépüljön, és ezeket a kísérleteket el lehessen végezni. Ez egy korábbi felvétel, itt tulajdonképpen egy fényimpulzusnak a periódusai láthatók, itt fel lehet térképezni ilyen attoszekundumos impulzusokkal egy fény jelet. Amit azonban az ELI csinálna, az az, hogy egy ilyen, ebben a rendszerben elő lehetne állítani attoszekundumos időtartamú ultraibolya és röntgenimpulzusokat, elektronnyalábokat, tehát vákumultraibolya és lágy röntgenimpulzusokat, és kemény röntgenimpulzusokat, és ezekkel mindenféle mintát, például egy szilárdtest felületét, vagy biológiai molekulát lehetne úgy meg úgy vizsgálni, hogy az összes elemi folyamatot lehetne benne látni. Lehetne benne látni például, hogyha mondjuk elkészülne ez a rendszer, akkor biztos, hogy a Újszegedi Biológiai Központból Ormos professzor és munkatársai azok azonnal elfoglalnák a hidat, mert tódulnának át erre az oldalra, hogy megpróbálják megnézni azt, hogy például a bakteriodopszinben, amit ők nagyon vizsgálnak, vagy a fotoszintézisben, hogyan játszódnak le az első elemi események. Mi történik egy elektronnal abban a nagy biomolekulában, ezzel a rendszerrel ez kideríthető lenne. Most egyébként a múlt héten jelent meg BBC hírként az, hogy ennél sokkal gyengébb időbeli felbontással éppen a fotoszintézis egyik első lépését sikerült angliai kutatóknak egy kicsit közelebbről megismerni. Ugye, ha valaki tudna csinálni mesterséges fotoszintézist, az egy nagyon nagy eredmény lenne, mert a fotoszintézis az egy olyan rendszer, amelyik a napfényből energiát csinál. Ez ugye egy elég nagy probléma, hogy most elég rossz hatásfokú napelemekkel vagyunk kénytelenek dolgozni. Ha valaki tudna csinálni egy tökéletes fotoszintézelő rendszert, azzal a világ energiagondjának a jelentős részét akár meg is oldhatná. Tehát ezek nagyon lényeges kérdések, és például ilyen, tehát részben biológiai molekulák, részben pedig mondjuk felületkémiai rendszereknek a viselkedését lehetne közvetlenül tanulmányozni az ELI segítségével, és pedig azért, mert a jelenleg már létező módszerek azok olyanok, hogy nagyon gyengék ezek az attoszekundumos impulzusok. Ezekkel borzasztó nehéz elvégezni egy kísérletet. Nem is lehet bármit vizsgálni velük, tehát ezekkel csak bizonyos kitüntetett dolgokat lehet megvizsgálni, ezért nagyon fontos lenne, hogyha egy olyan rendszer lenne, aminek az elit tervezik, amivel gyakorlatilag rutinszerűen bekapcsol. Hát az, hogy bekapcsol egy kicsit túlzás, de mondjuk azt, hogy nagyjából bekapcsoljuk a lézert, és onnantól kezdve lehet kísérletezni. Ha hátrébb megyünk, és megnézzük ezt a ágát az épületnek, itt részecske gyorsítók vannak tervezve. Itt meg mit keres itt a lézer, vagy hogy kerül a csizma az asztalra? Hát a gyorsítóknak, a ma létező gyorsítóknak van egy alapvető problémája, amit technikai okokból nem lehet egyszerűen megkerülni. Ez pedig az, hogy van egy úgynevezett gyorsítási gradiens. Ez egyszerűen csak annyit jelent, hogyha egy részecske ugye gyorsul egy gyorsítóban, akkor az attól gyorsul, hogy a gyorsítónak a egyik része a másikhoz képest elektromosan töltött. És az elektromos vonzás miatt mondjuk, hogyha itt egy negatív töltésű elektron jön, akkor ide kell rakni a pozitív pólust, aztán majd az jó elkezdi vonzani az elektront, és az szépen fölgyorsul. Igen ám, de nem lehet technikailag megoldani azt, hogy ez a feszültség, ez 50 millió volt per méternél nagyobb legyen. Tehát egy méteres szakasza a gyorsítónak, azt annyit bír el technikailag, hogy ott lehet körülbelül 50 millió volt a feszültségkülönbség. Ezért, ha valaki akkora gyorsítót akar építeni, mint az a részecske fizikai intézet Svájcban a CERN, az kénytelen egy 27 kilométeres hatalmas gyűrűt építeni, mert ha a méterenként csak 50 millió voltot lehet kapcsolni a rendszerre, akkor össze kell rakni a métereket. Lézeres gyorsítókban demonstráltak már 1 terawatt per méteres gyorsítási gradienst, ez 20 ezerszer nagyobb, mint ez. Tehát ha valaki tudna építeni egy 1 méteres hosszúságú lézeres gyorsítót, sajnos ezt még csak ilyen milliméteres tartományokon sikerült demonstrálni, de ha valaki tudna építeni egy 1 méteres hosszúságú lézeres gyorsítót, az pontosan annyit tudna, mint most az a 27 kilométeres svájci gyorsító, amelyik a világ legnagyobb gyorsítója. Tehát ilyen lézeres gyorsítók azok borzasztó fontosak lehetnek, nem feltétlenül azért, mert világcsúcsokra törnek, hanem nagyon praktikusak lehetnek. Mi a lézeres gyorsítóknak a titka? A lézeres gyorsítóknak a titka az, hogyha valaki utána számol annak, hogy ezek az elektromos erők, ezek mekkorák, akkor egészen meglepődik. Én például kiszámoltam azt, hogyha mondjuk velem szembe állna egy másik ember 1 méterre, és fognánk a rajtam levő elektronoknak az 1%-át, és átraknánk az ipsére, mondhatnám azt, hogy ha lehetne, akkor inkább partnerül hölgyet választanék, de nincs értelme, ugyanis akkora erő hatna kettőnk között 1 méter távolságból, amely erő a Földet 2,5 méter per szekundumos gyorsulással tépné le a pályájáról. Tehát az elektromos erők azok borzasztó nagyok, ezeket csak azért nem érezzük, mert mindig együtt vannak a pozitív meg a negatív töltések szerencsénkre, mert egyébként egészen megdöbbentő dolgok történnek körülöttünk. A lézeres gyorsítókkal éppen azt lehet csinálni, hogy addig piszkáljuk a töltéseket, mert egy kicsit szétválnak, és ezért pokoli nagy erők keletkeznek azokon a helyeken, ahol a lézeres gyorsítóval manipuláljuk például az elektronokat. Egy lézeres gyorsító elektrongyorsításra úgy működik, ez itt egy szimulált felvétel, de már tehát számított ábra, de kísérletileg is több mint 2-300 megaelektronvoltos impulzusokat már detektáltak. Itt az történik, hogy itt a plazma, ez a kék, ez plazma, ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondjuk elektrongáz, és ebben csinálunk egy buborékot a lézerrel. Ez a kicsi buborék, ez magával ragadja az itt bent csapdázott elektronokat, és ezek az elektronok, ezek nem tudnak mit csinálni, ezek kénytelenek együtt mozogni a buborékkal, és ezzel fölgyorsulnak. Ilyen módszerrel valahol várhatóan az elivel akár a 10 gigaelektronvoltos energiákat is el lehet érni. Ez nem világcsúcs, de mivel ez egy kis készülék, ahhoz képest, amilyenek az egyéb olyan gyorsítók, amit ilyet tudnak, ez nagyon praktikus dolog lenne, ezt nagyon jól lehetne például az orvostudományban is használni. Ezekre egyébként később még visszatérek. Aztán protont is lehet gyorsítani, mégpedig a következő furmányos módon. Ez a piros, ez egy vékony fémfólia. Erre egy nagyon nagy intenzitású lézerrel rálövünk. Az a lézer az azt csinálja, hogy kifújja ide hátra az elektronokat. Tehát ebből a fóliából a fény hatására kilövődnek az elektronok. Na igen ám, de hogyha itt nincsenek elektronok, akkor itt baj van, mert akkor itt a pozitív töltések, például a protonok, azok nincsenek jó helyen, mert ők onnan el akarnak mozdulni, ők szeretnek együtt lenni az elektronokkal. Ezért aztán utána repülnek, a protonok utána repülnek az elektronfelhőnek, és így módon egészen nagy energiájú protonokat lehet előállítani. Ez meg miért fontos? Azért, mert az orvostudományban van egy nagyon ígéretesnek tűnő módszer, amit egyenlőre még csak nagyon kevés helyen tudnak művelni. Ezt a módszert úgy hívják, hogy hadronterápia. Ennek az a lényege, hogy a rákkezeléseket nem gammasugarakkal vagy elektronnyalábokkal kezeljük, mint ahogy azt egyébként szokták, hanem protonokkal, vagy még inkább például szén atommagokkal. Miért jó ez? Hát ez az ábra magyarázza meg, hogy miért jó ez. Itt van ez a kék görbe. Ez azt mutatja, hogy ahogy haladunk befelé a szövetbe, ugye az emberi szövetet elég jól lehet vízzel modellezni, ez vízbe van ez a számolás. Hogy haladunk be az emberi szövetbe, ugye úgy csökken a gammasugárnyalábnak az erőssége. Ha tehát mondjuk a máját kell valakinek kezelni, akkor ugye az történik, hogy a bőrfelületen van a maximális gammasugár intenzitás, hogy haladunk be, egyre csökken, tehát a májat már csak a belépő sugárzás töredéke éri el, mondjuk 10 cm mélyen. Ez azt jelenti, hogy a bőrt a szétroncsoljuk, a májban meg alig teszünk árt a daganatban. A protonok meg a szén atommagok, ha föl vannak gyorsítva, azzal az érdekes tulajdonsággal rendelkeznek, hogy ők az energiájuktól függően egy bizonyos mélységben nyelődnek el, ebben az esetben például 12 cm mélyen nyelődnek el. Ez azt jelenti, hogyha egy protonnyalábot vagy egy szén atommag nyalábot küldünk be a szervezetbe, akkor a felszínen nincs elnyelődés, csak ott abban a mélységben, ahol a megcélzott tumor van. A rákterápiáknak most az egyik legfontosabb problémája az, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, hogy csak a rákos szövetet roncsoljuk, és a környező szövetet nem. Ezt úgy szokták megoldani, hogy megpróbálják nagyon sok irányból ilyen bonyolult számítógépes programokkal megvilágítani a kezelendő területet, de ez azért sose tökéletes megoldás. A hadron terápia ennél sokkal jobb. Ha ezeket a lézeres gyorsítókat meg tudjuk olyanra csinálni, hogy ezt az energiát elő tudják állítani. Most még ugyanis ezek a létező kísérletek, azok azt mutatták, hogy lehet protonokat, meg pozitív töltésű magokat gyorsítani lézerrel, de a meglevő lézerek teljesítménye nem elég nagy ahhoz, hogy olyan nyalábokat állítsunk elő, ami rákterápiára is jó. Ezért az elire várunk ahhoz, hogy meg lehessen mondani azt, hogy ezzel ki lehet terjeszteni a rákterápiának a hatókörét. Ma ugyanis csak néhány helyen tudnak ilyen terápiát végrehajtani, két ok miatt, mert kell hozzá egy hatalmas gyorsító, meg azért, mert a proton nyalában igen nehéz célozni. A beteget be kell fektetni egy ilyen óriási mágnesbe, amit egy meglehetősen bonyolult gépezettel lehet forgatni azért, hogy a proton nyaláb tényleg oda jusson, ahova kell. A lézeres gyorsító az egy lézersugár, azt akárhova el lehet vezetni, meg egy kis fémfólia, amit akár a beteg közelébe is lehet rakni. Tehát sokkal egyszerűbb lenne egy lézeres gyorsítóval ezeket a fajta kezeléseket elvégezni, ha tudunk olyan lézeres gyorsítót csinálni, amelyik alkalmas ilyen hadronterápiára. Na menjünk tovább, nézzük meg ezt a sarkot. Itt röntgensugarakat fognak majd generálni ezeknek a lézereknek a segítségével. Mi ennek a lényege? Hát röntgensugarat megint sokféleképpen lehet generálni. Az egyik ma ismert módszer a szinkroton sugárzás. A szinkroton sugárzás az nagyon jó, mert nagyon jól irányítható, tehát ilyen párhuzamos úgynevezett kollimált nyalábot állít elő a szinkrotron, és ráadásul ennek a röntgenfényben nehéz színről beszél, de azt mondja, hogy a színe az egyszínű, tehát monokromatikus, adott az energiája. Ilyen szinkrotronokkal nagyon jó diagnosztikai eljárásokat lehet csinálni, pont azért, mert annyira jól kezelhető az a fény, amit a szinkroton állít elő. A lézerek segítségével, hogyha az előbb ugye azt mondtam, hogy fel tudunk gyorsítani elektronokat, a szinkroton az úgy működik, hogy van egy marha nagy gyorsító, ebbe felgyorsítják az elektronokat, aztán az elektronokat átlövik egy olyan téren, ahol azokat így rezgésbe hozzák, és ettől keletkezik a szinkroton sugárzás. Mindezt meg lehet csinálni fénnyel. Fénnyel fel lehet gyorsítani az elektronokat, meg még rezgésbe is lehet őket hozni. Tehát tisztán optikai úton lehet szinkroton sugárzást csinálni. Mi lenne ennek az alkalmazás? Az egyik alkalmazás, ismét csak az orvostudománynál vagyunk, orvosi diagnosztika. Ez emlő daganatos szöveten készült felvételeket mutat, amelyeket szinkroton mellett készítettek. Itt a lényeg a dolognak az, hogy a szinkroton által előállított nagyon szép tulajdonságú röntgensugarakkal sokkal jobb feloldású, sokkal nagyobb kontrasztú képet lehet csinálni. Itt ugyanazt a szövetrészt lehet látni, ez egy hagyományos röntgenfelvétel, ez egy CT felvétel, ez pedig a szinkrotron sugárzással történt olyan úgynevezett elhajlással, diffraction enhanced imaging, mindegy, szóval valamilyen módszer, amihez mindesetre szinkrotron sugárzás kell. Én nem vagyok orvos, én már sokszor csalódtam azon, mert viszont dolgozok együtt orvos kollégákkal, és ők a röntgenképen sose azt nézik, amit én. Ha röntgenképet mutatnak, akkor általában ilyen kis hajszálnyi piszkokat szoktak a képen nézni, én meg mindig valami nagyot keresek rajta. De nem tudom, hogy ezen mit kell keresni, de azért ez még egy laikusnak is föltűnik, hogy ez a kép, ez azért elég lényegesen részletgazdagabb, mint ez a kép. Tehát ezzel a módszerrel olyan korai stádiumban fel lehetne fedezni például a konkrét esetben az emlőrákot, hogy egészen biztos, hogy a kezelés az sokkal egyszerűbb lenne. Ugye manapság ezeknek a módszereknek a feloldó képessége az olyan milliméteres nagyságrendű, tehát a milliméternél kisebb, vagy a néhány milliméternél kisebb daganatot már nem biztos, hogy felismerik, ezzel annak a töredékét is föl lehetne ismerni. Tehát gyakorlatilag azt lehetne, hogy egy pár rákos sejt ott van, akkor már lehetne kezelést kezdeni. Ez megint olyan, hogy ehhez szinkrotron kell, az egy nagy építmény. Ez szinkrotron egyébként egy jó szinkrotron, önmagában drágább, mint az ELI tokkal vonóval. Tehát hogyha az ELI-be sikerül fejleszteni olyan módszereket, hogy néhány lézerrel elő lehet állítani azt a röntgenfényt, amivel ezeket a felvételeket el lehet végezni, akkor az biztos, hogy annak nagyon sokan örülnének. És akkor nézzük az utolsó kamrát itt. Ez a nagyterű lézer, ez a szíve az ELI-nek, ezt én egyszerűen úgy mondom, hogy itt csinálják az egzotikus fizikát. Az egyik még nem a nagyon egzotikus, de a gyakorlat számára érdekes terv az az, hogy meg lehet csinálni azt, ugye a rádióaktív izotópokkal az szokott lenni a baj, hogyha ezek mondjuk erőműben keletkeznek, mint fűtőanyag hulladék, akkor ezeknek sokszor millió éves a feledési ideje, tehát ezek igazából önmagukban nem okoznának olyan túl sok baj, csak sugároznak, mégpedig sugároznak nagyon sok ideig. Vannak persze anizotópok, amelyek gyorsan lebomlanak, akár néhány perc alatt, és azokkal nincsen baj, mert ugye nem kell más csinálni, hogyha van egy-két nap alatt bomló izotóp, ki kell venni az erőműből, lerakni, hagyni ott egy hétig, aztán el lehet vinni, mert teljesen ártalmatlan lebomlott benne a sugárzás. Tehát fontos lenne azt csinálni, hogy az izotópokat átalakítani olyan más izotópokká, amelyeknek gyorsabb a bomlási ideje. Ezt hívják transzmutációnak, és ez például az ELI-ben az egyik modell szerint úgy képzelhető el, hogy egy fémfóliára lövünk a lézerrel, az itt kirepülő nagy energia elektronok bombázzák annak az anyagnak a részecskéit, amit transzmutálni akarunk, itt hátul gammasugár keletkezik, és az itt visszamarad anyagnak sokkal kisebb lesz a felezési ideje, sokkal gyorsabban bomlik le, sokkal egyszerűbb kezelni ezeket. Itt persze az ELI-ben nem arról van szó, hogy itt innentől kezdve itt fogják megsemmisíteni a világ összes rádióaktív hulladékát, hanem itt ki lehet dolgozni azt a módszert, amit utána ipari körülmények között is lehet alkalmazni. Ez még nem is annyira egzotikus fizika, az süreje az most jön. Például meg lehetne csinálni azt, hogy veszünk egy ilyen gömböt, hát ez egy mondjuk a milliméternél kisebb, ez a néhány tized milliméter átmérőjű gömb, amiben belövünk ilyen kicsi lukakon néhány elég nagy energiájú lézerrel, és itt egy fotongázt állítunk elő, aztán pedig jön az ELI-ből a fősugár, és ebbe a fotongázba egyet beledurrantunk. Itt akkor belül olyan feltételek keletkeznek, mint amelyek az ősrobbanás után néhány másodperccel uralkodhattak az univerzumban. Hát ez a kísérlet, ez például azt tenné lehetővé, hogy az univerzumnak egy korai állapotát modellezzük, megértsük azt, hogy annak idején hogyan viselkedhetett az univerzum nem sokkal az ősrobbanás után. Aztán a másik egzotikus tartomány, ez a Schwinger limit, hát a sugárzás elmélettel foglalkozóknak a Schwinger limit az olyan, hogy az elméleti fizikusok erről szoktak beszélni, de ugye az elméleti fizikusoknak könnyű, mert ő azt mondja, hogy tételezzük föl, hogy van egy 10^30 watt per négyzetcentiméter erősségű sugárzásunk. Hát ezt persze föl lehet tételezni, csak ezt meg is kell valakinek csinálni. Ez a Schwinger limit, ez valahol egyébként 10^29 watt per négyzetcentiméter környékén van, amit az ELI maga nem fog elérni. De már lehet tudni azt, hogy van egy érdekes effektus, amit úgy hívnak, hogy relativisztikus fókuszálás. Érdekes módon a természet a segítségünkre siet, és maga sűríti tovább a fényt, és a relativisztikus fókuszálással akár a Schwinger limit is elérhető. Na és mi is történne, hogyha elérnénk a Schwinger limitet? Nagyon érdekes dolog lenne. Erre mondtam azt, hogy sokáig azt gondoltuk, hogy a vákuum az egy unalmas vidék. A vákuum az nagyon izgalmas történet, mert a vákuumban nagyon sok minden történik, csak nem látjuk. Vannak úgynevezett vákuum fluktuációk, amiket úgy kell érteni, hogy a vákuumban állandóan keletkeznek virtuálisnak nevezett részecskék és antirészecskék, ugye a részecske és antirészecske találkozik, akkor szétsugárzik, és a vákuum az egy borzasztó mozgalmas dolog, ott állandóan részecskék, antirészecskék keletkeznek, szétsugároznak, a sugárzás meginkelt részecskéket és antirészecskéket, csak ezt nem tudjuk megfigyelni. Egy javaslat van, hogy hol lehet ennek a következményeit látni, ezt úgy hívják, hogy Hawking sugárzás. Egy fekete lyuk környékén ugyanis az történhet, hogy a fekete lyuk falánál keletkező részecske és antirészecske párból az egyik az beleesik a fekete lyukba, a másik meg ott marad, és innentől kezdve ő már nem virtuális részecske, hanem valódi részecske, tehát ő sugárzásként jelenik meg. Tehát ha van egy olyan marha nagy erő, mint a fekete lyuk környékén, hogy kikapdossa a vákuumból a részecske pároknak az egyik partnerét, akkor ott a vákuumból, a semmiből hirtelen részecskék keletkezhetnek. Hogy jön ez az ELI-hez? Hát úgy, hogyha nagyon megráncigálunk egy elektront, akkor az gyorsul. Az általános relativitás elméletnek az alapvető feltevése, hogy minden, amit a gravitációs mező csinál, az ugyanaz, mint hogyha gyorsulnánk. Tehát, hogyha tudunk akkora gyorsulást csinálni, mint amekkora a gravitációs gyorsulás egy fekete lyuk falánál, akkor tulajdonképpen nagyjából ugyanazt kell látnunk. Márpedig a 10^29 watt per négyzetcentiméter környékén az elektronokat olyan piszkosul megráncigálja a fény, hogy a gyorsulásuk az olyan 10^25 g, tehát ezek már elég nagy számok azért, tehát ez kétségtelen, Ugye a G az a gravitáció gyorsulás, nagyjából 10 méter per szekundum. Képzeljük azt el, hogyha egy szerencsétlen elektront elkap az elének a főnyalábja, akkor az 10^25-szer nagyobb gyorsulással mozog, mint a földi nehézségi gyorsulás. Magyarul itt meg a fény tépkedi ki a virtuális részecskék egyik felét, és marad ott a másik, és ettől itt úgynevezett Unruh sugárzás keletkezik. Ennek a sugárzásnak a létét elméleti úton egy Bill Unruh nevű amerikai fizikus mutatta ki a 70-es évek elején. Ez valóban itt azért azt kell mondjam, hogy itt a fantázia elég szabadon szárnyal, hogy lesz az elibe ilyen, hát azért, hogyha erre nem kötnék fogadásokat, hogy ezt sikerül elérni. Tehát már csak azért is fontosnak tartottam erről beszélni, mert azért nagyon lényeges dolog, hogy ilyen potenciál is van az eliben. Nem véletlenül lesz ez egy darabig a világ legnagyobb lézere. Meg talán meg lehet ezzel előzni azt, hogy az egyik első hír, amit a svájci részecskegyorsítóról én olvastam, nem csak a magyar sajtóban persze, mert a sajtó egyébként körülbelül azonos máshol is, hogy ott a fekete lyukat fognak csinálni, és a fekete lyuk majd ott a gyorsítóba beszippantja a világot. Úgyhogy készüljenek föl, hogyha véletlenül Szeged megkapná az elit, akkor lesz olyan cikk, hogy az itt keletkezett fekete lyuk beszippantja majd, valamit beszippant, nem tudom, mit fog pontosan beszippantani. Most mondom, hogy ott marhaság az egész, ahol kezdődik, és ugyanúgy is végződik. Tehát készüljenek föl arra, hogy amikor ezt olvassák valahol a sajtóban, akkor csak mosolyogjanak, mert mondják azt, hogy persze, hát itt csak az Unruh sugárzásról van szó, és szabárságokat tetszik beszélni, mondják az újságírónak. Én azt gondolom, hogy ezek az érvek, ezek azt voltak hivatottak alátámasztani, hogy valószínűleg a világnak szüksége van az elire, de hát akkor azt gondolom, hogy Szegednek is szüksége lenne az elire, hiszen, hogyha ez a beruházás ez nem ilyen tudományos célokat, hanem sokkal szerényebb célokat tűz neki maga elé, akkor is nagyon fontos lenne, hogy egy 100 milliárdos, tehát 400 millió eurós beruházás ide kerüljön a környékre. Még ráadásul úgy, hogy a 400 millió eurós beruházásnak a 60%-át közvetlenül az Európai Unió fedezi, a 40%-a az, amit az adott befogadó országnak kell hozzátenni. Meg még egy dolgot szeretnék tisztába tenni, mert ebben kapcsolatban is elhangzott sok furcsa kérdés. Itt nem arról van szó, hogy a Szegedi Egyetem pályázik arra, hogy ide kerüljön az ELI, de nem arról van szó, hogy a rektor úr meg én írtunk egy pályázatot, mivel mind a kettőnket Szabó Gábornak hívnak, ezért össze is kevernek a döntéshozók, aztán majd nem tudják, hogy kivel van dolguk. Nem erről van szó. Még csak nem is Szeged város és az egyetem együtt pályázott, hanem a Magyar Köztársaság. Itt van az a pályázat, amit a január 12-én Magyarország benyújtott az ELI-re. Tehát Magyarország pályázik arra, hogy az ELI-t megszerezze, mert hogy ezt kormány kötelezettségvállalás nélkül nem lehetne azt a csekély 40%-át sem a beruházási költségnek előteremteni. Tehát azt senki nem gondolja, hogy ezt valaki itt a ki gazdálkodja, az egyetem meg a város, mert nagyon jól fogunk működni, és mi az egyetemen megspóroljuk a napi díjakat, amit már hogy 20 éve nem fizetünk, a város meg mit tudom én, elad egy szemetes kocsit, és akkor ezzel az ELI-nek megvan a saját része. Ezt Magyarország pályázta meg, csak hogy ennek a pályázat, emögött a pályázat mögött egy kétfázisú eljárás volt. Először Magyarország úgy pályázott az ELI-re, hogy két lehetséges helyszínt jelölt meg, Pécset és Szegedet. A utóbbi néhány hétben a döntési folyamat lefolytatódott, és az a belső döntés megszületett azóta már, hogy ha Magyarország kapja a ELI-t, akkor annak a helyszíne a Szeged lesz. Tehát, hogyha minden jól megy, és a tudománypolitika, meg a diplomácia, meg minden úgy működik, ahogy kellene, meg ahogy nem mindig szokott működni, akkor abban reménykedhetnénk, hogy itt van a Google-ból a szovjet laktanya, volt szovjet laktanya területe, hogy valahol itt megépül egy olyan létesítmény, ami legalább 5-10 évig joggal viselheti azt a címet, hogy ez a világ legnagyobb lézere. Ugye mit jelentene ez nekünk? Hát sok mindent nem, olyan értelemben nem, hogy nem arról van szó, hogy ez egy olyan beruházás lenne, amit a, mondjuk a, ami, ami arra szolgál, hogy a szegedi lézeresek azok tovább kavarjanak. Szó sincs erről, ez egy nemzetközi beruházás. Nyilván a Szeged Egyetemnek ebből az a közvetlen haszna, hogy természetesen tudományos együttműködés alakulhat ki az ELI és az egyetem között. Hozzáteszem, a Szeged Egyetemen nem csak a lézereseket érdekli ez a téma, hiszen én többször beszéltem már orvos kollégáimmal, őket például a hadronterápia, meg ezek a diagnosztikai módszerek roppant mértékben érdekelnék, és ők nagyon is készek arra, hogy például, ha az ELI-ben erre lehetőség teremtődne, akkor ők megteremtik az orvosi hátterét annak, hogy el lehessen végezni itt megfelelő kísérleteket. Tehát itt nem arról van szó, ez nem egy olyan, ez, ennek a volumene is, meg az egész konstrukció is olyan, hogy ez egy sokkal nagyobb hatású berendezés sem, mint hogy ez valamiféle hát ilyen lézerfizikai ügylet lenne. Tehát nem arról van szó, ez nem nekünk épül, hogyha úgy tetszik már, hogy a lézereseknek. Valószínűleg abban volt némi szerepe, hogy mondjuk a magyarországi versenyben mi nyertünk, hogy mi itt vagyunk, de ebben nagyon nagy szerepe volt például annak is, hogy a Szegedi Egyetem például a 2007-ben Tempus nemzetközi vagy európai minőségdíjat nyert a Tempus mobilitási programban, ugyanis a pályázatban azt is meg kell mutatni, hogyha ide jönnek azok a kutatók, akik javarész külföldi kutatók lesznek, akkor Szeged egy élhető város, és itt vannak olyan emberek, akikkel szót értenek, és vannak olyan emberek, akik a gondjaikat tudják intézni. Tehát tényleg, ezt szeretném világosra tenni, ez egy nagyon nagy vállalkozás a városnak és az egyetemnek együtt. És hogyha ez ide kerül, akkor ez nyilván ilyen értelemben közös sikerünk lesz. És zárásképpen nem is tudok más mondani, szeretném, hogyha ezen a helyen egy olyan épület állna, hogy mondjuk aki itt utána, mert úgy gondolom, hogy utána szépen lehetne itt csinálni egy high-tech parkot, ahol a high-tech parkban, hogyha valaki, akinek semmi köze nincs a lézerekhez, vásárol egy helyet, akkor amikor jön egy kuncsaft, akkor mondhatja azt, hogy egyébként ott van a világ legnagyobb lézere, de itt légy szíves bemenni az ajtón. Ez is akkora reklámérték ám, hogy ezt elég nehéz kifejezni pénzből, hogy ez mit jelentene. Ezen a helyen nem tudok más mondani, hogy reméljük, hogy így lesz. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Professzor úr, meg szabad kérdeznünk, hogy végül is kikkel versenyzünk?
Igen. Hát a pályázatnak az első fordulója a szeptember 20-án zárult, akkor formálisan benyújtotta a pályázatát Franciaország, Románia, Csehország, Magyarország, és Anglia benyújtott egy szándéknyilatkozatot. Akkor ezek után egy ilyen finomításra adtak lehetőséget, és január 12-én kellett újra benyújtani a pályázatot, amire nyújtottuk be mi ezt már, mint Magyarország, ezt az anyagot. Az angol pályázat az továbbra is nehezen értékelhető, azért, mert az még mindig nem felel meg a formai kritériumoknak. Ez vita kérdése, hogy ezt most formai lapon kizárják, vagy hát mégis egy olyan ország, ahol nagyon komoly lézerfizika van, sőt, ott ők, az angolok elkezdtek építeni egy Hyper nevű szuperlézert a maguk céljaira. Hát ott van elindult már egy nagy beruházás, ezért az ő helyzetük az nagyon érdekes, mert hogyha, és ez most az én személyes véleményem, hogyha Anglia megkapná az elit, annak az lenne a nagy veszélye, hogy az tulajdonképpen beolvadna a Hyperbe, aminek szerintem a fő tudományos célkitűzése a kontrollált magfúzió az nem az optimális célkitűzés Európa számára. Ezt mások korábban elkezdték már, ez egy olyan versenypálya, ahol mondjuk az USA-nak 20 éves előnye van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sokoldalú javaslat, amit én most itt bemutattam, ezt nem szabad eltolni egy irányba. Tehát ez egy nehéz ügy, nem tud nehéz elmenni Anglián. A Franciaországban az a helyzet, hogy ott van egy Gérard Moreau nevű kiváló lézerfizikus, aki azt a technikát, amin egyáltalán az elit meg lehet építeni, igazából kidolgozta. Ő Amerikába élt, én is ott ismerkedtem meg vele, vagy 30 évig, és most hazajött pár évvel ezelőtt, lényegében azért, hogy egy ilyen nagy álmot megpróbáljon megvalósítani. Ha tehát valaki engem kérdez, akkor azt gondolom, hogy szakmai alapon ez az beruházás a franciáknak járna. Ezt is mondtam egy újságíró, aki azt mondta, hogy mondhatok én ilyet, tehát nem Magyarországnak. Mondom, hát a mi szakmánkban ott megszoktuk azt, hogy vannak mércék, aki 1 méter 20-at tud ugrani, az nem mondja azt, hogy 2 métert ugrottam. Tehát ez világos, hogy az a szakmai potenciál, ami Gérard Mouró körül van, az vitathatatlan. Csak hogy a francia kormány már több nagy berendezés mellett elkötelezte magát, ott meg kormány elkötelezettség nincs a projekt mögött. Hát ezek után az igazán mondjuk élesen értékelhető játékos maradt 3, Csehország, Románia és Magyarország. A román lézeres közösség az nem túlságosan erős. Ezt is mondtam egy újságírónak, aki leírta azt, hogy a románoknak semmi esélyük nincs. De nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy a román lézeres közösség ezen a szakterületen nem túlságosan erős. Az viszont, hogy mekkora esélye van Romániának, azt azért nem találgatnám, mert ez azért nem szakmai kérdés csak, ez tudománypolitika. Ők ügyesen lobbiznak Brüsszelbe, és jól csinálják a tudománypolitikát, és erre láttunk már példákat a történelemben, hogy jól lobbiztak valamilyen cél érdekében, akkor bizony az esélyek azok lehetnek akár nagyok is. A cseheknél van egy erős szakmai közösség is, és nagyon erős lobby tevékenység folyik, pláne most kihasználva a cseh elnökséget. Most ez az a konstelláció. Én azt gondolom, hogy van reális esélyünk, de azért azt nem, tehát nem arról van szó, hogy zsebbe van. És ugye a magyar helyzetet külön hát furcsává teszi az, hogy a magyar kormány először elkötelezte az ISS, a debreceni neutron központ mellett. Mi eleve úgy jöttünk elő ezzel a javaslattal, hogy ha az nem valósul meg, akkor ez. Csak hogy annak a döntése már a tervek szerint tavaly ilyenkor, több mint egy évvel ezelőtt meg kellett volna, hogy szülessen, és még nem született meg. Tehát most kezd a dolog olyan szempontból problémássá válni, hogy az ISS-ben a döntés húzódik, és az zavarja az elit is, mert gyakorlatilag Magyarország nem sokkal oda fog kerülni, hogy most el kell döntenie, hogy tényleg tart 2 vasat a tűzbe, vagy valamelyiket kiveszi, anélkül, hogy tudnánk, hogy megmelegedette valamelyik.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged 3. szemeszterének következő előadását Ábrahám György professzor úr, az STE általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja. Magas vérnyomás betegség, van esélyünk? Van esélyünk címmel. Várjuk Önöket a következő héten is, viszontlátásra!